más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! Október 7-e után megváltozott a világ, nem csak a zsidók számára, hanem szerintem mindenütt, ahol hát mondjuk szabad sajtó van, meg szabad szólásszabadság van, meg ilyesmi. Úgyhogy ennek aztán mindenféle szélsőséges változataival is találkozunk, hogyha a sajtót figyeljük. Talán Magyarországon mérsékeltebb volt az a tébolyda, ami kirobbant a nyugat-európai és az amerikai egyetemeken, ahol hát ugye ezek a liberális baloldali jogvédők átesve a jogvédelem nevű ló másik oldalára végül is mára oda jutottak, és már hónapok óta ezt tart, mondhatnám már másfél éve, hogy szinte tisztán Izraelt vádolják minden egyes lépéséért, Izraelt bűnösnek, apartheidnek, népírtónak és egyebeknek bélyegezve. Azon kívül nem minden nap, de elég gyakran találkozunk azzal, hogy véleményt formálnak az izraeli belpolitikáról, hogy éppen Netanyahu ilyen vagy olyan vagy amolyan. Ez annyira elharapódzott, hogy nagyon érdekes, hogy Magyarországon, mert hogy a magyar állam és a magyar kormány kinyilvánította százszor már, hogy zéró tolerancia van, semmiféle antiszemitizmust nem enged meg, és nem enged meg pro-palesztán mozgalmakat sem, meg hangokat sem. Na de hát mi zajlik a társadalom mélyén, azt ritkábban tudjuk. Most meg fogjuk tudni ebben a mai műsorban egy kutatás eredményeképpen, hogy legalábbis a Magyarországon élő zsidókat, legyenek ők vallásosak, vagy éppen világiak, valamilyen zsidó tudattal rendelkezők, vajon hogyan gondolkodnak erről az egész konfliktusról, ami már így a világban teljesen kiterjedt, és az egész világméretű diskurzust meghatározza.
Más részről. Az első vendég.
Surányi Ráhel, az ELTE PTK kutatója, szerbusz, egyik kutatója, gondolom többen végeztétek el.
Szia, igen, köszönöm a meghívást.
Milyen körben?
Függetlenül csináltuk ezt a kutatást, független kutatóként Gerő Márton kollégámmal, aki az ELTE-n is dolgozik, meg a Hunrendtéken is, és Félix Anikóval, aki szintén független kutatóként szerepel.
Elhatároztátok így hárman, hogy megnézitek ezt a különös dolgot. Van zsidó sajtó, amit lehet vizsgálni, vagy ez online térben történt?
Van, igen. Igen, online tért vizsgáltunk kifejezetten, ezért például a múlt és jövő nem is került bele, meg az amúgy is igazából egy más típusú folyóirat, szóval...
Hát ez egy nagyon magas színvonalú értelmiségi zsidó folyóirat.
Igen, milyen hírlapokra fókuszáltunk.
Tehát inkább a hírvilág.
És 5 darab újságot vettünk be, de nem csak a médiát vizsgáltuk, azt hozzátenném, hanem a civil szervezetek mindenféle felületét, Facebook és honlap, hogyha volt nekik, illetve vallásos szervezeteknek is, és ide beleértjük mondjuk a Hunyadi téri zsinagóga közösségének a honlapját, és más egyéb zsinagóga közösségeknek a honlapját, vagy Facebook oldalát, szóval próbáltuk tényleg kitágítani a spektrumot, amennyire csak lehet, hogy lefedjük az összes létező zsidó közösséget, de persze ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek a szava itt megjelenik az eredményekben.
Ugye hát akkor olvastam, hogy a szempontok milyen narratívák kerültek elő október 7-ével és az azt követő háborúval kapcsolatban. Hogyan látják a magyar zsidók ezt az egész konfliktust? Én most meg is állnék, jó? Mert hogy na hát olyan, hogy magyar zsidó az ugye ez egy elméleti fogalom. Vannak vallásosak, vannak enyhén zsidó tudatúak, mert a családi emlékek miatt, vannak a kifejezetten kulturális zsidók, akik semmilyen vallási dologgal nem foglalkoznak, ám a zsidó kultúra és a zsidó értelmiségi lét, vannak ezen belül baloldali liberálisok, vannak konzervatívok, nagyon sokféle. Hogy lehet ezt megfogni?
Hát ugye ezzel a Kovács András féle kutatás foglalkozott két időpontban is, 99-ben és 2017. Én a másodikban részt is vettem, és ott az Izrael iránti attitűdök vizsgálatát mélyebben kutattam, ilyen másodelemzésképpen a CEUN. És hát igazából azokban a kötetekben így hosszasan le van írva, hogy persze sokszínű a zsidóság, de hogy alapvetően mondjuk például, ha kivesszük, ami most itt fontos lehet a baloldaliságot, akkor ugye kijön, hogy van egy, mi így hívtuk ebben a kutatásban inkonzisztens liberalizmus, tehát hogy Magyarországon baloldalinak vallják magukat, de hogyha Izraelről van szó, hát az más, és ott a baloldal az nem az a baloldal, ami itt a baloldal, ami egy ilyen fura diszonanciának tűnik, hiszen miért ne lenne ugyanaz a baloldal? Persze nem egy az egyben,
hát
de hogy...
Hát azért eléggé sokféle irányba ment el az úgynevezett baloldal, sokan már azt mondják, hogy nem is lehet alkalmazni ezt a dihotómiát, hogy jobb meg bal annyira differenciálódott. Na, de az érdekes, mert ez, amit most mondtál, azt jelzi, hogy vannak Magyarországon élő zsidó, akiknek az Izrael államhoz való viszony ambivalens.
Igen.
Vagyis, bár nem él ott, de kritizálja, mondjuk.
Igen, mondjuk... Vannak ilyenek, de hogy ők vannak kisebbségben, és alapvetően Izrael iránt van egy ilyen szoros kötődés, de persze annyira nem szoros, hogy aliázzanak, mert ugye azt tudjuk, hogy a magyar zsidó ali az nagyon kicsi.
És miközben Kelet-Európában, Magyarországon él a legnagyobb zsidó közösség.
Hát igen, de itt annyira jól élnek a zsidók Magyarországon, viccen kívül
szociodemokrátiai. Nehogy azt tessék érteni, hogy gazdagok, hanem jól érzik magukat. Ezt én így fordítanám.
Hát meg ugye magasabb státuszban is vannak.
Sokan, tehát de ez mindenütt a zsidóságra jellemző, hiszen értelmiségi pályák sokaságát töltik be tradicionálisan.
Igen, ez így van. Úgyhogy nagyon sokan vissza is jönnek Izraelből, ebből írtam a disszertációmat.
Ez hullámzó, vagy pedig egy mérhető tendencia? Hogy
hát, mivel a szoknut nem nagyon adja ki az adatokat ezzel kapcsolatban, így nem tudjuk a statisztikákat, valós statisztikákat. Én ilyen KSH adatokban nézelődtem, meg Eurostatos adatokban, hogy aki legalább egy évet élt Izraelben, olyan hány él Magyarországon, de ugye ezek nehezen mérhető dolgok, mert a migráció eleve nehezen mérhető számokban, mert ugye még itt fizeti a TB-t, de már ott él, vagy már ott fizeti a TB-t, de visszajött. Szóval, hogy ezeket nagyon nehéz számokban megnézni, de az interjúk alapján, meg így a kutatásom alapján az jött ki, hogy valaki azt mondja, hogy a 90%-uk visszajön Magyarországra, van, aki szerint csak a fele. Uh-huh. De hogy nagyon nagy számban jönnek vissza, úgyhogy az a pici alia szám is lefeledződik, vagy nem tudom, hogy...
Tehát azt megállapította a kutatásban, most is, és korábban is, hogy bár nagy létszámú, Kovács András olyan a nagyon megengedő definíciót használva, hogy ki számít zsidónak, olyan 130-120 ezer körüli mért 2016-ban, ugye?
Igen, de ebben azok is benne vannak, akinek egy darab nagyszülőjük zsidó.
Igen, igen.
Tehát lehet, hogy ők nem is tudnak róla, hogy zsidók.
Igen, igen, ez mondom, a nagyon megengedő. Igen. Nagyon megengedő. Ehhez képest viszont az alia szándék elég alacsony.
Nagyon, igen. Uh-huh. Pedig van egy ilyen erős kötődés, de annyira nem erős ez a kötődés, hogy aliázzanak. De persze más dolgok is itt közrejátszanak nyilván.
Ami az október 7-i tömegmészállást és terrortámadást illeti, az követő időszakban, ugye hát nagyon hirtelen nagy indulatok voltak, stb. Mit mértek ebben azt hiszem 100 napot vettek alapul? Hogy az első 100 napban milyen kommentek, milyen megnyilatkozások voltak?
Hát azt néztük, hogy van egy ilyen Szent Ivan nevű social listening tool, erre nem tudom, mi a szép magyar szó. Ez begyűjti az összes adatot az online felületekről, Facebook és honlap, és beírtunk kulcsszavakat, és az alapján lett egy adatbázisunk, ami 5915 bejegyzést tartalmaz. És ez, mondom, amit említettem, az összes zsidó közösségnek, civil szervezet, vallási szervezet és médiumnak a tartalmát tartalmazza, ami október 7-tel és az azt követő háborúval kapcsolatos, és mi ezt vizsgáltuk kvantitatívan és kvalitatívan. Vettünk belőle egy mintát, odafigyelve, hogy reprezentatív legyen a minta, de persze ez nyilván nehéz, mert közben figyeltünk, hogy véleménycikkeket is kivegyünk, hogy ne csak a híreket nézzük, hanem arra voltunk kíváncsiak, hogy mit gondolnak az emberek, mit írnak róla. És abból vettünk egy ilyen 600-valahányas mintát, és akkor azt viszont kvalitatívan elemeztük, mélyre ástunk benne, és akkor a narratívákat néztük, a kvantitatív elemzés pedig abból állt, hogy kulcsszavakat vettünk ki, és megnéztük, hogy azoknak a gyakorisága hogyan tér el.
Milyen kép alakult ki? Alapvetően?
Hát, alapvetően egy nagyon egyoldalú kép, így egyféle narratíva van az összes tartalomban, és vannak médiumok, amik hajlandóak lehozni más
véleményeket is,
de ott is azért ezek így kicsi számban jelennek meg. A Kibic meg az Izrael Info volt az öt magyar, mert mi bevettük az izraeli magyar nyelvű médiumokat is, ezért lett öt, ugye Szombat, Neokon, Kibic, Új Kelet Live és Izrael Info. És akkor ebből az Izrael Info meg a Kibic volt, ami ilyen liberálisabbnak mondható, vagy baloldalibb érzetűnek, vagy nem is tudom ezt most így, hogy, tehát akik, ahol kritikus hangok jelentek meg.
Mármint Izraellel kapcsolatos kritikus hangok?
Igen, igen, igen. Mm,
tehát, hogy az Izrael által indított katonai offenzívát érő kritikák elsősorban az Izrael Infóban és a Kibicben jelentek
igen,
meg.
Igen, igen. Vagy például olyanra gondolok, hogy egy Harari cikket lefordítottak, és akkor azt megjelentették a Kibicbe, tehát nem feltétlen saját, de hogy ott megjelent, mondjuk a Neokononiát nem találtunk. De hogy igen, de, és az fontos, hogy csináltunk interjúkat is a főszerkesztőkkel, valakivel korábban egy másik kutatás kapcsán az újságról, megcsináltunk fontos személyekkel is interjúkat, akik ilyen vallási vagy civil szervezeti vezetők, szóval, hogy a magyar közösség fontos személyeivel, mert hogy ebben a kutatásban, ami hiányzik, az ugye az, ezek a, hát most influencernek hívni hülyeség, de olyan ilyen fontosabb, befolyásosabb embereknek a véleménye nem kerülhet bele, mert hogy ez a szenti van, meg azt hiszem, hogy ez a szabályozás, hogy nem nagyon lehet leszedni az ő oldalukról tartalmat, mert hogy az nem tudom, hogy ez most szabályozva van-e, vagy valami, de hogy ezeket nem húzza be, hiába van nyilvánosra állítva az oldal. Vagy most lehet, hogy rosszul mondom, hogy lehet, hogy a nyilvános oldal csak a személyes oldalt nem lehet. Tehát most belezavarodtam. Lehet, hogy csak a személyes Facebook oldal, hiába van nyilvánosra állítva a poszt, azt nem szívja be. Tehát, hogy én kiteszek egy posztot nyilvánosra, azt nem fogja senki tudni elemezni, ha csak nem ismer engem, és megy rá az oldalamra, de ugye az...
Bevonne a vizsgálatba ez az algoritmus nem zsidókat is, hogy csak olvassák a Kibicet, és valaki kommentálja.
A kommenteket nem néztük, úgy döntöttük, hogy mi most arra voltunk. Nem, mi most csak a tartalomra voltunk kíváncsiak, mert az nagyon diverzifikálta volna. Egyrészt, másrészt mi a magyar zsidó közösségre fókuszáltunk, és azért az ő hangjuk inkább a tartalmakban jelenik meg. Az, hogy ki kommentel alá, az már nem biztos, hogy
világos.
Zsidó.
Egy picit tovább lépünk, és akkor miután már Ráhel elmondta azt a kifejezést, hogy a magyar zsidó közösséget vizsgáltuk, hogy mi is ez a magyar zsidó közösség ma, milyen tradíciói vannak, ennek fényében, hogy ez a kutatás egy konkrét háborúra fókuszált, mi az, ami a mai attitűdöket meghatározzák a Magyarországon élő zsidókban.
Más részről. A második vendég.
Dr. Balázs Gábor, az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem rektor helyettese. Szervusz, Gábor.
Szervusztok.
Te is ismered ezt a kutatást, látom, hogy a számítógépeden rajta van ez a dolog. Mi a véleményed erről az érdekességről, hogy miközben a magyar zsidóság mondja Ráhel, az imént említette, egyértelműen baloldali liberális értékeket vall, a szólásszabadság, az emberi jogok, egyenlőség, stb. Eközben az Izrael kormánya által ezzel ellentétes magatartást tolerálja.
Én ezzel nagyon-nagyon óvatos lennék alapvetően ezzel a kiinduló hipotézissel, mert már ahogy itt is beszéltetek róla, 80-120 ezer emberről beszélünk, akiknek a 95%-áról az égvilágon semmi adatunk nincsen. Tehát eleve a Kovács Andrássy kutatása is csak azokhoz jutott el, akiknek van valakie, aki nyíltan zsidóként identifikálja önmagát.
Valamilyen
módon, de azok, akiket említett az előbb a Ráhel, akiknek az egyik nagyszülőjük zsidó, fogalmunk nincs róla, hogy mit gondolnak. És azzal kapcsolatban is viszonylag kevés a kutatás, hogy akik zsidóként azonosítják önmagukat, és hozzátartoznak a közösséghez életmód szinten, azoknak hány százaléka az, aki valóban az ilyen szerintem nagyon tévesen baloldali, liberálisnak titulált, eleve ugye a baloldal és a liberális az hagyományosan eszmetörténeti szempontból, az két nagyon különböző dolog. És amit mi ilyen értékrendnek definiálunk, nem tudjuk, hogy valójában hányan értenek vele egyet. Hogy lehetne például a woke mozgalmat baloldali vagy liberálisnak besorolni, miközben bizonyos kisebbségi, miniatűr kisebbségi jogok vagy jognak vélt dolgok mellett kiállnak, és ugyanakkor többségi jogokat lábbal tipornak. Tehát nagyon, én azt hiszem, hogy a 19. században kialakult politológiai terminológia, az egyszerűen túl kell lépnünk, mert manapság inkább zavar. Engem be lehetne sorolni konzervatív, jobboldali, baloldali, liberális, hát saját magamból kiindulva gondolom azt, hogy egyszer képtelenség, tehát nem felelnek meg ezek a fogalmak már a mai komplex világunknak.
Igen, én nem is a fogalmakhoz ragaszkodnék, csak azt láttam, és én ugye másodelemeztem a Kovács András féle adatokat, tudom, hogy az nem reprezentatív, csak kvázi reprezentatív, de hogy egy kérdőíven belül ugyanaz az ember, aki mondjuk kiáll a mindenféle kisebbségért, az mondjuk egyetért azzal, amit a Netanyahu kormány akkor csinált, és akkor voltak erről ilyen különböző állítások.
Igen, igen, de itt megint csak nagyon kell vigyázni, mert szerintem az, ami Magyarországon tényleg jellemző, nem tudom, hogy mekkora részben zsidókra, és mennyire a, hát ez a bölcsész értelmiség, bölcsész társadalom kutató értelmiségre, ez, amit én karosszék humanizmusnak nevezek. Tehát a valóság az az, ami Buda elegáns kerületeitől mondjuk a 13. kerületig és a belvárosig terjed, és amit én azon belül bicikliről, tömegközlekedésről, vagy éppen a személyautómból meg tudok ismerni, ez a valóság. Innen nagyon könnyű ám kioktatni egész más valóságban élő embereket, háborúban, terrorban élő embereket. Nekik arról beszélni, hogy hát kisebbségi jogok, háborús etika, tehát ugye azt már megszoktuk, hogy mindenki mindenhez ért. Tehát a háborús etikáról úgy is nyilatkoznak emberek, hogy nemhogy nem olvasták el azt a több tízezer oldalt, ami ennek a szakirodalma, de nem olvastak el ebből 10 oldalas szaktanulmányt sem. Tehát én azt gondolom, hogy az egy fajta politikai realizmus, hogy nem várom el ugyanazt a fajta viszonyt a kisebbségekhez a Közel-Keleten, lényegében semmelyik országtól, nem csak Izraeltől, mint amit elvárok mondjuk, hogy Finnországban hogyan viszonyuljanak a svéd kisebbséghez.
Nagyon érdekes, mert amit most Balázs Gábor felvetett, akkor vissza kéne szaladnom 200 évet, hogy amikor még ezek a fogalmak kialakulóban vannak, vagy akár a francia forradalomtól számítom, akkor meglehetősen egyértelmű gondolkodásmód, világnézet, értékrendek mentén választható el baloldaliság, liberalizmus, konzervatívizmus, jobboldal, szélsőjobb, szélsőbal később, utána pedig ezek az irányzatok átcsapnak szinte önmaguk ellentétévé is. Egy dolog fogott meg most, amit Gábor mondtál, hogy ez a karosszék liberalizmus,
ami karosszék humanizmus,
ami nagyon szűk világomban ítélkezem arról, hogy mi történik több ezer kilométerrel. Talán onnan ered, hogy a baloldal Marx óta univerzalitásban gondolkodik, univerzálisan képzeli el a társadalom működését Japántól New Yorkig, és azt gondolja, hogy ugyanaz a demokratikus értékrend, mondjuk, ami itt Európában kialakul és gyakorolható társadalmi formában, ugyanazt kell csinálni az arab világban.
Igen, hát a marxizmusnak a sok borzalman már kívül, amit a világra hozott, gyakorlatilag szerintem sok borzalmat hozott a világra, talán a legnagyobb vaksága az az, hogy egész egyszerűen a valós létező emberekre vak. Tehát a kultúrákra, mint olyanokra vak, és az emberi természethez van egy teljességgel irreális viszonyulása, egy borzasztó leegyszerűsítő viszonyulás, hogy mindent a hatalomra, hatalmi harcokra le lehet szűkíteni, és közben teljesen vak arra, hogy a nyugati kultúrán más is kívül más is létezik.
Igen. És akkor ebben az Izrael megítélésében szintén van egy ilyen gát. Innen nézem, hogy mit csinál a Netanyahu kormány, az valószínűleg, hogy a körúton belüli filozófálás eredménye is nagyon kevés köze van a valósághoz.
Nekem csak az a problémám ezzel, hogy ugye sok szokták mondani, hogy innen ne ítéljük meg Izrael, de közben meg, amit Netanyahu csinál, az alapján engem sokszor megítélnek, mert hogy az emberek összemossák, hogy Izrael kormánya meg zsidó, magyar zsidó, az mindegy. És hogy akkor...
Na de bármit csinál Netanyahu, ez nem fog megváltozni.
Tehát hát igen, csak akkor mégiscsak hadd reagáljak arra, amit ő csinál, vagy
én
mond.
Persze.
Ja, persze, hát ez lehet. Tehát lehet reagálni, csak tisztában kell lenni a saját korlátainkkal innen, és egyébként szerintem az a baj ezzel, hogy amikor amikor másfajta izraeli politika volt, akkor hát nem lehetett azt érezni, hogy hirtelen a filoszemitizmus terjedni kezdett a világon.
Nem.
Tehát amikor az oszlói folyamat volt, kevésbé hangosan, de a nyugati értelmiség az ugyanúgy egyoldalúan palesztin párti, nagyon nem szeretem ezt a kifejezést. Az egyébként a nagyon érdekes része, az egyik legérdekesebb része a tanulmánynak, ahol küzdenek a Hamász-palesztin különbségtétellel, és azért iszonyú érdekes, hogy én külső szemként olvasom a tanulmányt, azért nagyon érdekes, mert időnként ott átcsúszik egy egyébként nagyon korrekt, tényleg tudományos eszközökkel készített tanulmány, majdnem a véleménycikk műfajába, tehát olyan típusú szubjektív állásfoglalások kerülnek bele, ami egyfelől tökre érthető, mert hát itt élnek. Érintett legalábbis a kutatók egy része ebben a kérdésben, belenyúlnak egy darásfészekbe, nagyon bátor dolog szerintem ezzel a témával foglalkozni.
Nagyon kényes téma, hogy nem.
Tehát, hogy itt nem tudnak olyat mondani, amivel mindenki nem, hogy egyetért, amitől valaki nem lesz iszonyatosan felháborodva. Tehát ez tényleg rettenetesen bátor dolog ez a témához hozzányúlni. És hát nem nekik se, hát érthető, hát emberből vannak ők is. Van olyan, amikor tényleg egyszerűen átcsúszik a tudományos tanulmánya vélemény cikk.
Hát nem tudom, Ráhel, erről mit gondol?
Melyik részre gondolsz? Kíváncsi
ez, amit mondod, hogy a Hamász-Palesztin
distinció. Én alapvetően mindent szeretek szövegekkel alátámasztani, és akkor hát az, ahol szerintem egyetlen egy olyan része van ennek a cikknek, ahol azt gondolom, hogy hát több mint problémás szakmai szempontból egyszerűen. 29. oldal. Amikor arról van szó, hogy Izrael-e a világ legmorálisabb hadserege, ez így sokszor elhangzik, és önmagában egy nagyon nehezen vizsgálható kijelentés, hogy mi az, hogy Izrael, tehát hogy állapítom meg, hogy melyik hadsereg a világon a legmorálisabb. Tehát ez egy ilyen politikai lózung, amit nem tudom, hogy mennyire érdemes egyáltalán vizsgálni a valósággal való kapcsolatát, mert eleve nem hiszem, hogy empirikus módszerekkel meg tudnánk állapítani. De maga a mondat az így hangzik. Az izraeli miniszterelnök szavait sokan idézik, miszerint az izraeli védelmi erők a világ legmorálisabb hadserege. A hadsereg mindent megtesz, hogy ne essen bántódása a nem harcolóknak. Idáig az idézet. Az idézet után jön a kommentár vagy elemzés. Azóta több kutatás kimutatta, hogy az egy terroristára jutó civil halottak száma magasabb, mint az iraki háborúban volt, zárójel. Természetesen észben kell tartani a különbségeket a kettő között, zárójel bezárva. Továbbá több cikk is megjelent, zárójel azóta, zárójel bezárva, arról, hogy az IDF zárójelben is a palesztinokat használja emberi pajsként. Ugye itt van egy fogalmi zavar. Milyen alapon mondom azt, hogy a polgári áldozatok száma a hadsereg moralitásának a mértéke, miért nem az erőfeszítés, amit teszek? Milyen érv az szakmai szempontból, hogy több kutatás kimutatta. Több kutatás azt mutatta, hogy nem kimutatta, kimutatta, az eldöntötte. Volt egy tényállítás. Ez egyébként az egész tanulmánynak szerintem a sokkal-sokkal, vagy még sokkal-sokkal jobb lenne, ha egy nagyon alapos szerkesztés lett volna. De itt, tehát nézzük tovább. Ugye hozok erre egy darab példát, az iraki háborút, majd utána zárójelben leszögezem, hogy ja, hát nem nagyon lehet összehasonlítani, mert ott egy nagy területen zajlott két hadsereg között, itt egy nagyon szűk területen városi háború zajlik. Tehát egyszerűen
hadsereg és egy kerilla háborút folytató
terrorista. Nem, hát ez terrorista. Két hadsereg, tehát a Hamász minden szempontból hadsereg. Tehát a Hamász...
Tudom, azért érdemes beszélni, mert az a hadsereg, amelyik civilek fedezékéből, kórházakból és föld alatti, mindig fedezékből
támad. Az egy erkölcstelen hadsereg. De az...
Mindha terror akciókat hajtana végre, de nyílt fronton soha nincs
kiképzett,
háború.
Kiképzett, nagyon modern haditechnikát használó, tehát ilyen
immorális, viszont iszonyú saját civileit is feláldozza.
Ugye nézzük tovább, tehát hozom az iraki háborút, ami amiről elismerem, hogy nem olyan nagyon jó példa, hiszen hát tényleg észben kell tartani a nagyon jelentős különbségeket a kettő között. Majd azt mondom, hogy megjelent ugye több cikk, és nem említem azt, hogy hát teljesen ellenkező konklúzióval is megjelentek cikkek. Tehát amik azt mondják, hogy hát bizony, hogyha összehasonlítjuk a elmúlt 40 év háborúival, akkor bizony tényleg itt az izraeli hadsereg teszi a legtöbb erőfeszítést arra, hogy legalábbis rendszer szinten ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne olyan izraeli osztag, olyan izraeli tiszt, aki kiad olyan parancsot, ami utólag háborús bűncselekménynek minősülhet. De hanem itt a rendszerszerűségről van szó, és a Netanyahu állítása is erre vonatkozik, hogy rendszerszerűen az utasítások tekintetében ez egy kifejezetten a harcoló felekre irányuló támadásokra épülő csapás. Tehát itt van ugye egy ellentmondás. Nem említem, hogy nagyon sok ellenkező konklúziójú cikk is van. A forrásválasztás, hogy utána a lábjegyzetben mire hivatkozom, az rettentő tendenciózus. Egyrészt a Haaretz szerkesztőségi véleménycikke az nem kutatás. Az egy ideológiailag egészen elképesztően balos, ideológiailag teljesen vak társaság, vagy az én azt gondolom, hogy egyszerűen tényleg ideológia vezérelten elvakult társaság, és a New York Times. Hát egyik sem tehát háborús erkölcsel foglalkozó.
Igen, publicisztikákról van szó.
Inkább publicisztikákról van szó. Ezek hiteles források, hogy eldöntsük. Ez a kérdés, ez eldöntött. IDF is palesztinokat használ emberi pajzsként. Tehát az, hogy valaki rendszerszerűen, mint a Hamász, csak olyan, igazából majdnem csak olyan helyeket használ támadási pontként, kilövőhelynek, ahol polgári lakosok is vannak, és erőszakkal ott tartja a polgári lakosokat. És az, hogy persze, biztos előfordult ilyen. Könnyen el tudom képzelni, nem tudom, nincs róla adatom, de el tudom képzelni, hogy előfordult ilyen egy-egy helyen. De ez az izraeli jog szerint tilos, a Hamász jogi elképzelése szerint, hát ez része a dzsihádnak.
De most a Hamászt akarjuk az IDF-fel összehasonlítani, mert mi nem ezt próbáltuk, és én nagyon sokat utána olvastam ennek, és nagyon, csak nem tettem be az összes hivatkozást ide, mert ezt fölöslegesnek tartottam, hogy felsoroljuk az összes ilyet. Biztos, hogy van ellenkező jelű, és biztos de vagyok benne, csak érdemes. Hogy én nagyon sokat olvastam erről, és ezeket számokkal nézik, hogy meg mennyit, hány civil lakos hal meg, amikor mondjuk egy Hamászost meggyilkolnak, szóval, hogy és akkor ezeket az arányokat hát nézik, hogy egy terrorista versus...
Szóval óvatos lennék, amikor likvidálnak. Maradjunk egy. Okay. Okay? Tehát gyilkolás az, amikor bemegyek egy polgári lakosnak a házába, és lemészárlom őt, a gyerekeit, meg a kutyáját.
Ahogy
ezt a Hamász tette október 7-én a kibuc lakókkal.
Igen, de a lényeg, hogy itt azokat nézték, és nagyon sok ilyen cikket végigolvastam, hogy akkor egy terrorista versus hány civil.
Igen, de ez megint az eredményeket nézi, és nem pedig azt, hogy mekkora erőfeszítést tesznek annak érdekében, hogy elkerüljék. És ez egy borzalmas, tehát ez egy iszonyatosan kemény matek, ami zajlik akkor, hogy indítjuk ezt a támadást, vagy nem indítjuk. És biztos vagyok abban is, hogy ez nem minden egyes kilövés előtt történik meg, de nagyon sok olyanról konkrétan tudom, hogy mi zajlik ott, milyen mérések, milyen számolások mennek, és ez az esetek nagy részében az IDF-nél, igen, hát ott ilyen döntés, ettől tragédia egy háború mindig, hogy ott nincs jó döntés, tehát hogy ott folyamatosan rossz döntéseket hozok egy háborúban, időnként nagyon magas a polgári áldozatoknak a száma.
Én annyira bizonytalan, hogy nincs pontos képünk, hiszen egymásnak ellentmondó jelentések vannak, de pont néhány nappal ezelőtt egy egyébként palesztinai, tehát gázai arab, aki a Han Yunis kórházban teljesített szolgálatot, érdekes módon megszökött, és ő vallotta, hogy a Hamasz egyik vezérlőegysége elfoglalta a kórházat, a kórházi személyzetet, és az orvosokat arra utasított, hogy adjanak át két emelet, ott rendezték be a központi hírszerző szolgálatnak és egyéb parancsnoki állásaikat, bent tartották a betegeket, bent kellett tartani a betegeket, stb. Tehát, hogy ezt tudjuk, és tudjuk azt is, hogy hány alkalommal szólítja szólítja fel az izraeli hadsereg a lakosságot, így nagyon erősen idézőjelbe teszem ezt a lakosságot, azért ennyi év után már látjuk, mi zajlik, hogy az adott területet hagyja el, mert ott kilövő állás van, ahonnan Izraelre már x-edik rakétát lőtték ki, tehát likvidálni fogják, és aztán vagy ott maradnak, vagy nem. Magyarul ez egy minden tekintetben egy kutyaszorító helyzet, amit a palesztin terroristák tudatosan idéznek elő, hogy ilyenbe keveredjenek, ilyen katonai akcióba keveredjenek. Tehát erre mondtam az előbb, Gábor, azt, hogy nem arról van szó, hogy itt van egy frontvonal, mint Ukrajnában, Donbassnál egymásra szembe áll két hadsereg, és aztán az történik, ami történik, hanem egy rejtőzködő, terrorista eszközöket használó, állig felfegyverzett csoport, amiről még csak azt lehet, se lehet megállapítani, ki katona és ki nem. Tehát ezt szeretném aláhúzni, hogy azért ezt úgy tűnik, hogy elég pontosan látjuk ma már a világban, hogy ez nem egy regulális hadsereg, hanem ez egy terrorcsapat, amelyik ebben a módszerrel dolgozik. Vele szemben egy reguláris hadsereg erősen kötött, morálisan, szabályokat tekintve és egyebeket, mégis a világ nagyon hangos, tiltakozó része Izraelt hibáztatja. Most visszatérek azért a kutatásra még, hogy amit Balázs Gábor felsorolt, hogy Surányi Rahelre reagálni tudjon. Nem pontosak a források, vagy azok is bizonytalanak? Tehát ha a célt nézem, hogy a magyarországi zsidóság hogyan gondolkodik október 7-éről és az utána történtekről, akkor milyen források álltak még rendelkezésre? Azon hát kívül, hogy a közösségi médiában a véleményeket és egyebeket megnéztétek.
Hát azt gondolom, igen, hogy nehéz innen tájékozódni, és nagyon sok energiát fektettünk bele, de biztos vannak dolgok, amikben mi is elfogultak vagyunk. Ezt így, igen.
De ez normális. Tehát én sem tudtam volna objektívan megírni, senki nem tudta volna ezt objektívan megírni, erről nem lehet objektívan írni. Csak szerintem itt azért ezeken, tehát van több olyan pont, ahol tudom én, tehát Gulyás Marcit idézni az újságírói objektivitás kapcsán egy Izraelről szóló tanulmányban, ez olyan, mint a Kurucinfót pont idéznétek. Hát aki azt állítja, Gulyás Marci, hogy ez az újságírónak a munkaeszköze, ugye itt ez a Ráhelnek egyébként a kutatási területe. Tehát, ha valakinek aztán a munkaeszközek között, semmilyen körülmények között az újságírói objektivitás nem jelenik meg legalábbis Izraellel kapcsolatban, akkor az Gulyás Marci. Tehát Gulyás Marci Izraellel idézni, ez olyan, mintha ha a Kurucinfót idézni.
De ez nem arról szólt, ő a Telexben volt interjú alany, és egy tök más téma volt ott.
Értem, csak ez egy olyan választás, hogy Gulyás Márton nevét belerakni bármilyen szinten egy Izraellel kapcsolatos, tehát egy nyíltan Izrael gyűlölő.
Én ezt nem mondanám róla.
Gulyás Márton? Hát a partizános Gulyás Mártonról beszélünk. Hát jó, itt van egy nagyon jelentős, tehát én azt gondolom, hogy a Partizán az nyíltan, Partizán és a Mérce nyíltan kampányolnak, az összes, majdnem nyíltan kampányolnak, nyíltan az valóban túlzás, majdnem nyíltan kampányolnak az összes izraeli zsidók kiirtásának a legitimizálása mellett.
Szerintem nagyon erős.
Miután maga Gulyás jelentette ki, hogy ő nem újságíró, hanem ő egy ilyen érdeklődő és kérdező, és azért magára nézve semmiféle újságíró etikai szabályt nem tart kötelezőnek. Én a Balázs Gáborral értek egyet, hogy ez nem egy autentikus forrás. Lehet ilyet csinálni, mert az online tér azt a szabadságot adta meg sajnálatos módon, hogy mindenféle szűrő nélkül bárki bármit mondhat, és az megjelenik, és arra aztán lehet hivatkozni, de nagyon nehéz kiszűrni valóban, hogy mi az, ami hát bármilyen objektív részt is tartalmaz az álláspontja, és mennyire vélemény, és mennyire indulat, és mennyire egyéni. Ez nagyon nehéz felmérni.
De hogy itt, tehát az én állításom nem az, hogy szeretjük, vagy nem szeretjük Gulyás Márton, csak hogy ez például teljesen fölösleges Gulyás Márton nevét, amikor ez egy provokáció. Ez tényleg olyan, mint a Kurucinfóra hivatkoznátok a zsidósággal kapcsolatban. Tehát, de egyszerűen nem, ő kiírta magát abból a körből, aki belekerülhet egy ilyen izraeli. De látom, hogy ezzel nagyon nem értesz egyet, ami persze szíved joga. Tehát,
hát ugye itt az a kérdés, hogy most véleményeket vizsgálunk, egyéni álláspontokat és azokat összegyűjtjük, vagy megpróbálunk képet alkotni arról, hogy milyen motivumok azok, amelyek meghatározzák a magyarországi zsidóság gondolkozását Izraellel kapcsolatban. Hát ez tényleg két különböző dolognak tűnik.
Hát mi azt néztük, ugye, hogy amit objektíven leírtak, tehát mi nem tudjuk az emberek fejét
mutatni. Tehát akkor a véleményeket igazából.
Hát véleményeket, meg a hírforrásokat, vagy a hír, hogy hívják az ilyen hírcikkeket is néztük, amiben kifejezetten csak ilyen száraz hírek vannak, aztán persze az is lehet objektív-szubjektív, de hogy...
Hát de még mennyire?
Igen, de hogy tényleg a kvalitatív kutatásban, ahol a narratívákat néztük, ott főleg a véleménycikkekre fókuszáltunk, csak például az Új Kelet Live-on nincs véleménycikk szinte, tehát ott nehéz volt, és akkor ott kénytelenek voltunk csak simán a hírekre támaszkodni. Az Izrael Info nagyon sok véleménycikk volt, a Neokonon is voltak jó szerivel, és a Kibicen is, sőt, ott inkább véleménycikkek vannak főleg, és kevés inkább a híradás.
Igen, de nekem nem, tehát az én kritikám, vagy fenntartásom nem erre vonatkoznak, hanem arra, hogy volt egy elég szelektív, nem, szerintem még csak nem is tudatosan tendenciózus forrás választás, ami érződik, hogy kit idéztek, mikor idéztek, melyik részén a tanulmánynak, és ezért mondom, hogy ez, tehát hogy nyilván nem direkt csináltátok, mert ez egy tudományos kutatás, és én arra hívom fel itt a figyelmet, hogy mint hogy a kutatók is érzelmileg ebben involváltak, ezért időnként inkább véleményt mondtok, vagy megpróbáltok lezárni egy témát valamivel, ami valójában nem egy lezárt téma. És ott véleményként tök legitim ezt mondani, és a dolognak az ellenkezőjét mondani, de egy ilyen típusú kutatásban, tudom én, tehát berakni a Human Rights Watch-ot megjegyezve, tehát törekedtek rá, megjegyezve, hogy nagyon sok kritika éri. De hát az egyszerűen Izraellel kapcsolatban azt nem lehet objektív szervezetnek nevezni. Hát nagyon komoly katari pénzekből működött hosszú-hosszú évtizedeken keresztül. Erre azt mondani, hogy hát őket ez nem befolyásolta, tudom én, tényleg a véleményeknél nagyon sokszor, mint egy konklúzióként jelenik meg a Haaretz. A Haaretz az egy
szerintem
legitim...
háromszor hivatkoztunk a
Haaretzre
összesen.
Igen, de pont olyankor, ez igaz, én is megnéztem, tehát megnéztem többször, háromnál azért talán többször, de mindig olyankor, amikor valamiféle Izrael kritika van benne, például, hogy az izraeli média hallgat a palesztin szenvedésről, ami egyszerűen hát nem igaz, de az egy tehát, hogy az egy háreces véleménycikk, hogy az izraeli, tehát ez nem egy kutatás, hanem a Haaretzből is jönnek véleménycikkek. David Grossman, persze, nagyon tiszteljük írói munkásságát, de hogy jön ő a magyar közbeszédbe? Tehát miért kap egy önálló idézett rész David Grossman, hogyan befolyásolja, tehát ő nem a magyar zsidó közbeszédnek a része David Grossman, Finálé Gábort, aki egy cuki pofa, nagyon szeretem, de hát mondjuk nem ő a legnagyobb hatású neológ, rabbi, és nem is a cizellált retorika és fogalmi gondolkodás jellemzi a fincit. Tehát és ő kétszer idézitek az ő véleményét, miközben mondjuk a Fröhlich Robinak a nagy beszédét, ami szintén része lett a médiának, abból egy szó sem szerepel. Tehát én itt gondolom azt, hogy megjelent az, hogy valószínűleg teljesen tudatalatt befolyásolt titeket a személyes, feltételezhető, nem tudom, sose beszélgettünk erről, de a feltételezhető, az olvasó által feltételezett személyes meggyőződésetek abban, hogy kit idézek és hol idézek.
Szerintem most így kivettél dolgokat, de mondjuk rengeteg neokon idézet van benne, ami kifejezetten nem az én ízlésem.
Hogyne, világos. Tehát én nem azt mondtam, hogy ez egy teljesen részrehajló pont, ezt mondom, hogy olyan helyeken, tehát nagyon sok neokont idézitek talán a legtöbbet,
hát, vagy majdnem a legtöbb,
igen,
legtöbb,
az volt a legtöbb. Persze, tehát, hogy én nem a tanulmány egészéről beszélek, hanem én arra próbálok rámutatni, hogy néhol a dolgok természetéből fakadóan megjelenik szerintem túl hangsúlyosan a személyes preferencia, például abban, hogy mondom, hát a fincinek két idézetet adni, miközben a Fröhlich nem kap egyet se, az nehéz. Tehát, hogyha
Két csomópontot szedtem itt össze, hallgatva benneteket. Az egyik, hogy az izraeli belpolitikai válság, amely pedig példátlan az izraeli történelmében, most évek óta nagyon, nagyon erős és nagyon, nagyon drámai módon osztotta ketté Izraelt, az visszatükröződik a külvilág véleményében, ahol minden egyes vélemény, vagy a vélemények többsége szintén csatlakozik vagy egyik, Hárec táborhoz, vagy a másik Netanyahu támogatóhoz. Tehát, hogy azon átszűrődik, és hogy a külső emberek állásfoglalását még a háború megítélésében is ez nagyon befolyásolja. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a kritika, ami most elhangzott Gábortól, nekem azt is jelzi, hogy az online világ alkalmatlan, precíz vizsgálatra, az online világ sokfélesége, kontrollálatlansága, forráshiánya nem igazán alkalmas reprezentációra, hogy megnézzük, hogy mit gondolunk a dolgokról, nem?
Én nem ezt gondolom, hanem én igazából azt gondolom, hogy a mi kutatásunk, vagy remélem, nem fedi le az egész magyar zsidó közösséget, és most nem is beszélek azokról, akik nem tudják, hogy zsidók, csak ide számoljuk őket, hanem inkább tényleg az aktív zsidókról van szó, és hogy ezt írjuk a konklúzióban, hogy ugye vannak azért vélemények, mondjuk az interjúban megjelentek vélemények, amiket mi nem effektíven nem találtunk konkrétan véleménycikkbe, hanem mondjuk csak valami lefordított cikken keresztül, tehát hogy kicsit az érzésünk, de persze ezt nehéz bizonyítani, hogy így el vannak hallgattatva így hangok a magyar zsidó közösségen belül, és hogy ezt én ilyen nagyon problémásnak találom, meg ugye az, hogy ennyire egyoldalú a narratíva, meg hogy ennyire tulajdonképpen tényleg egy irányba mutat minden, az nekem nagyon szürreális, tehát hogy még ebben a magyar burokban is, amiben itt élünk,
Irány mit jelent, hogy nagyon elfogult Izraellel kapcsolatban?
Igen, nagyon.
Tehát, hogy ezt méritek egyértelműen, hogy a megtudott vélemények, hozzászólások alapján a magyarországi zsidóság vizsgált része egyértelműen elfogult Izrael megítélésében a háborút illetve.
Igen, és nem is azt hiányolom, hogy legyen valami hamaszos hang nyilvánvalóan, hanem csak például, amit a Marcen vagy a Borgula mondott az interjúban, hogy lehet harmadik, tehát hogy nem kell ennyire binárisan gondolkozni, és hogy ez nagyon kevés cikkben jelenik meg, tényleg így nem is tudom, egy vagy két ilyen cikket találtunk, ahol ez a nem muszáj se pro-palesztinek, se pro-izraelinek lenni, tudom, nem szeretjük ezeket a szavakat, most mindegy, hanem hogy lehet mind a kettővel együtt érezni, hogy lehet mást is gondolni a fekete-fehéren túl.
És én ezért gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kutatás, és igazad van persze, én is teljesen egyetértek vele, hogy az online fórum alapvetően nem az jelentősen különbözik a régi nyomtatott sajtótól. Tök más, hogy írnak az online újságírók, mint egy, hát ezt te tudod, hogy mi kellett ahhoz, hogy egy szerkesztő átengedjen egy cikket régen, és mi kell ma hozzá, megnyomom az Enter gombot, de ezzel muszáj foglalkozni, mert annak ellenére, hogy tudatában vagyunk mind a hárman ennek, hát én mégis 90%-ban legalább, 95%-ban online szerzem az információt. Tehát ezt muszáj kutatni, ezért ez iszonyú fontos, hogy ezt vizsgálni kell, és az egy nagyon fontos konklúziója szerintem a tanulmánynak, hogy tényleg itt is igaz ez a bináris, holott ha elbeszélgetnénk ezekkel az emberekkel, akkor én biztos vagyok benne, hogy egy csomóról kiderülne, hogy nem a Netanyahu párti vagyok, vagy Hamász párti vagyok, hanem ennél sokkal-sokkal észszerűbb és morálisan normálisabb az álláspontja, mint hogy valamelyik szélsőség mellett álljon.
Tehát... Amíg ez az október 7-i terrortámadás nem történt meg, addig is foglalkozott a nemzetközi világ, hogy mi van Izraelben. Izraelben mindenki foglalkozik, mint a focival, ezt tudjuk. Most hagyjuk ennek az eredetét, meg egyebeket. Ott azok a hangok voltak dominánsak, egyfelől amelyek Netanyahu egyre határozott a fellépése miatt a demokratikus alapjogokat féltették, a bírói függetlenséget, stb. A másik oldal pedig a baloldal, elavult baloldalt kárhoztatta, hogy nem jutnak előrébb kormányalakításban, meg egyebekben. És erre jött rá a terrortámadás, amely nem mosta el ezt a belső, belpolitikai problémához való hozzáállást, hanem csak rápakolódott. Holott a kettőt miért nem választja le, ez nem a mi dolgunk, és nem a kutatóké, csak kérdezem, hogy miért nem választja le az ember ezt, hogyha hozzászól egy ilyen témához? Hát itt egész minőségileg másról van szó.
Minőségileg másról van szó, de ugyanakkor hogy választod le, amikor hát attól nem lehet függetlenedni, hogyha én vagyok a kormányfő, és zajlik ellenem 3-4 lehet addig, amíg nem bizonyosodott, addig ártatlan persze, de zajlik ellenem, tehát az ügyészség úgy ítélte, hogy nyomozás lehet ellenem intézni. Nyilvánvalóan sokkal jobb helyzetben vagyok kormányfőként, ha egy per folyik ellenem, mint egyszerű polgárként.
Igen, erre nagyon sokan azt mondják, hogy ez bizonyítja, hogy milyen normális demokrácia, ahol a miniszterelnök előtt polgári pereket persze, lehet indítani. Képzeljük ugyanezt a Magyarországot például.
És ahol tehát, hogy itt ezek között azért tényleg van összefüggés, én nem tudom azt megítélni, hogy mekkora a szerepe a Netanyahu kormánynak a döntéseiben annak, hogy igyekeznek védeni a kormányfőt az ellene folyó
hát ezt innen kívülről elég nehéz.
Ezt nem tudom megítélni.
Pláne erről véleményt mondani.
Hogy nagy, azt is el tudom képzelni, hogy sokkal kisebb, mint innen látszik, és egyszerűen én erre biztos, hogy nem vagyok alkalmas, hogy megítéljem, és kétlem, hogy egyáltalán van valaki az izraeli kormány belső, vagy politika legbelsőbb körein kívül, akinek erre reális képe lenne. Hát
pedig tele van a világ az ilyen véleményalkotásokkal.
Egyébként pont ez is volt az egyik konklúzió, hogy ugye a magyarországi zsidó médiumok nem nagyon foglalkoznak az izraeli belpolitikával, és hogy az sokkal inkább igen. Az új kelet lágy meg az izraeli info, mert ők nyilván onnan közelről látják. És...
igen, a másik megközelítésem az a minapi példa, és azért ez eléggé árulkodó. Hétfőn hajnalban két nagyható távolságú rakéta betalál egy észak-ukrajnai város központba, ahol világvasárnapi gyülekezet van, 32 civil ember meghal, 6 gyerek. Sem a Human Watch, sem az összes többi jogvédő egy büdös hangot erről nem ír, miközben reggeltől estig ömlik a szájukon Izrael bírálata, hamis információk alapján maga a Hamas hányszor korrigálta már a halottak számát, több ezerre hazudja túl, mindig aztán, amikor az adatok kiderülnek, akkor visszalép, hogy hát akkor mégse annyi, hanem ennyi, meg se többi. Mi a csoda van itt?
Hát...
szóval azért ez most nem
akut,
ez most bocsánat, hogy nem kapcsolód, de annyira szembeütlő és annyira igen, pofába mászol igen. Ez a történet, már bocsánat a kifejezésére, hogy én csak álltam, néztem és figyeltem napokon keresztül, hogy mi van.
Itt megint visszakanyarodnék ahhoz, ami megint egy ilyen nagyon ideológiailag terhel dolog, de hát itt is egy fontos kérdéssel foglalkozik a tanulmány, hogy mennyire tud a közbeszéd különbséget tenni Hamas és a palesztin népesség között. Ami egy nagyon fontos dolog, és feltételezem, hogy a legtöbb szerző, hogyha leül vele az ember beszélgetni egy kávé mellett, akkor ő is azt mondja, hogy minden épeszű ember különbséget tesz egy palesztin csecsemő, vagy egy gyerek, vagy egy esetleg a Hamasszal éppen ellentétes véleményt valló Hamas ellen küzdő palesztin között, és a terroristák meg a támogatóik között. De mondjuk az a fajta különbségtétel, hogy a Hamasról, ami magát palesztin iszlamista szervezetként definiálja, hogy nem mondjuk ki, hogy ez egy palesztin terrorszervezet, hiszen ez az öndefiníciójuk része. Ez olyan, mint hogyha azt mondanánk az IRA-ra, akkor nem mondhatjuk ki róla, hogy az egy IRA, és hogy az egy IR, az ETA-ra, hogy az egy baszk terrorszervezet. Csak a palesztinoknál ezt nem szabad. A zsidó ott a terrorszervezetről még nem lehet beszélni, de mondjuk volt a Machteret, a Jehudit, a Jewish Underground, ami egy ellenterror, de hát terrorszervezet volt. Őket ez nem lehet zsidó terrorszervezetnek nevezni. Hát de az öndefiníciójuk része, tehát azért az ne legyen már probléma, hogy palesztin terrorszervezet, palesztin iszlamista terrorszervezetnek nevezzük a Hamaszt, mert hát az öndefiníciója szerint. De ebből, és ez a baj, hogy a közbeszédben nagyon nehéz a különbség, tehát hogy onnantól kezdve, hogy ezt konzekvensen így nevezem, mint a neokon, hogy hangsúlyozom ugyanakkor, hát, hogy ez egy tragédia, ami ott történik. Ártatlan emberek, ártatlan palesztinok halnak meg tömegével, mert háború zajlik, és hát egy háborúban ez történik.
Igen, én csak, de ugye Jonathan mondta is az interjúban, hogy ők direkt súlykolják, és azt gondolom, hogy ez káros, én értem, hogy néha-néha ki lehet írni, csak hogy minden egyes mondatban, minden egyes alkalommal a Hamas mellé odaírni, hogy palesztin, ezzel tényleg csak azt érjük el, amit el is érnek, vagy nem tudom, hogy ők érték el, de nagyon sokan itthon nem hajlandóak elfogadni, hogy civilek élnek Gázában is. Tehát, hogy És én nagyon sok ilyennel találkozom, és tehát, hogy nekem ez nagyon ijesztő, hogy az emberek nem hajlandóak elfogadni, hogy de igen, és élnek ott civilek, és nem mindenki terrorista.
Értem, itt nagyon különbözik ezek szerint a személyes tapasztalatunk, hogy hát én is azért eléggé zsidó közegben élek. Én egyetlen egy olyan emberrel sem találkoztam zsidóval, akinek ez ne jelenne meg nagyon élesen. Tehát itt tényleg ez mutatja, hogy mennyire a személyes, tehát nekem tényleg az volt, amikor azt mondtam, hogy épp esző ember nem mond ilyet, akkor hát az én személyes tapasztalatom az, hogy nekem nincs olyan ismerősöm, aki pedig hát tényleg elég sok zsidóval vagyok kapcsolatban, munkámból és magánéletemből kifolyólag, tehát ahol ne lenne meg ez az alapvető distinkció, de látom, hogy akkor nem ugyanazokkal az emberekkel beszélünk.
Én nem a barátaimról beszélek, hanem amikor ilyen vitákat hallgatok, meg részt veszek ilyen helyeken, igen.
Hát amennyiben ez egyébként jellemző, véleményem szerint maga az Arafat által definiált palesztin fogalommal van probléma, mert palesztin ez egy földrajzi terület, ahol mindig is nagyon sokféle nép élt, egész véletlenül eredendően a zsidóké volt, ez egyik része a két királysággal, de ezt most hagyjuk, és ezzel az összemosás megkezdődött, mint ahogy Almasz maga is előszeretettel teszi, hogy összemossa a népet és a terror szervezetet, ezzel egyetértek, és a kommunikációjából adódik, hogy nagyon nehéz különbséget tenni, mikor ő tulajdonképpen úgy került hatalomra Gázába, hogy a nem terrorista palesztin hatóságot, Arafat örökségét kinyírta. Kinyírta az kormányának azokat a tagjait, akik a palesztin hatósághoz tartoznak, és így a Hamas egyeduralkodóvá vált Gázában. Innentől kezdve összemosódik a történet, az egész hadszíntér egy nagy terrorista tömeget jelent Izrael számára, mint veszélyt. És innen jön az, hogy finom eszközökkel különbséget tehetünk civilek, gyerekek és egyebek között, csak nem megyünk vele semmire.
Igen, eszmetörténetileg, meg politikai terminológia szinten az kétségtelen, hogy a palesztin nacionalizmus az egy még a modern zsidó nacionalizmusnál is később született mozgalom, de ez nem jelenti azt, hogy ma ne létezne palesztin nép. Hát azt azért nagyon hogyha hisz benne 7 millió ember, hogy ők egy nép, akkor ez lehet, hogy egy
1962 előtt nem hitt senki, de nem is ismerték ezt a fogalmat, ez sikerült
Arafat.
Ma meg nem lehet.
Ebbe most nem menjünk bele, én vittem a rossz irányba a beszélgetés, mert nem erről szólt, és le is járt a műsoridőnk, úgyhogy ezt én most visszavonom, ezt nem vitatjuk meg, viszont nagyon szépen köszönöm mindazt, amit hallhattunk. Vendégem volt Surányi Ráhel, az ELTE PTK kutatója, aki egyik kutatója volt ennek a mostani témának, és Balázs Gábor, az Országos Rabbi Képzős Zsidó Egyetem rektor helyettese. Köszönöm a figyelmüket önöknek is, Sonfai Péter szerkesztő kollégám nevében egy hét múlva újra találkozunk, de felhívom figyelmüket, hogy ez a műsor a YouTube-on is látható, megtekinthető, és hogyha megtekintik, akkor legyenek szívesek ide nyúlni, hogy a képernyőn mutatom, ott lent van egy követem gomb, követés, azt nyomják meg, jó? Köszi.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.